Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket itt a Kontakt Rádiónál a Tárlatról Tárlatra című műsorban. A műsorban az első egységben, első blogban különböző kiállítási hírekről lesz szó, utána pedig beszélgető partnereinkkel a fővárosi levéltárban megnyílt kiállításokról fogunk beszélni, mégpedig Pelbárt Jenővel és Csiffári Gabriellával. Elnézést, amikor először a nevét hallottam, akkor Csiszárit írtak nekem, és mindig ez jut az eszembe, pedig azóta tudom, hogy Csiffári, úgyhogy ezért kellett gondolkoznom, hogy melyik az igazi. No, tehát akkor a híreinkkel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a műsor ötlete tulajdonképpen onnan jött, hogy a Tutankhamen kiállítást mutattuk be a Fáraók földjén című műsorban, úgyhogy most a Tutankhamen kiállításból jött létre végső soron ez a műsor. Ott másolatokról volt szó, nagyon kvalitásos, gyönyörű szép másolatokról. A kiállítás bezárt, egy másik másolat kiállítás azonban van, és pedig Szegeden a Szella Szeptikóra látogató központban van a ravennai antik mozaikokról egy másolat kiállítás, ahol szinte úgy néznek ki a másolatok, mint az eredetiek, tehát tudjuk ajánlani, kedves hallgatóinknak, hogy érdemes ott körülnézni. Nem csak az állandó kiállítást, hanem az időszakos kiállításokat is meg lehet nézni. Van egyébként egy másik kiállítás is ott, őrangyalok, festőangyalok, Aknai János Munkácsi díjas festőművésznek a kiállítása. Vidéken és Budapesten nagyon sok kiállítás van, szinte hihetetlenül sok kiállítás van, hogyha nem csak a múzeumoknak a kiállításait nézzük, hanem egyéb kiállításokat is. Számos galéria van, különböző más intézmények és kultúrházak is állítanak ki, és könyvtárakban, levéltárakban is van kiállítás. Sőt, a Magyar Írószövetségnek is van egy galériája a Bajza utcában, ahol egy Mészáros István nevű, nagyon érdekes egyéniségű személynek a kiállításai vannak. Ő egyszerre író és költő, és festőművész is. Az ő kiállítását még néhány napig, 30-áig lehet megnézni a Bajza utcában. Hogyha valaki vidékre megy, össze-vissza különböző helyekről fogok most beszélni, azért, hogy a hallgatóink is az ország különböző részein, hogyha laknak, találjanak a saját területükhöz közeleső múzeumokat, vagy egyéb kiállító tereket is, ahová érdemes elmenni. Úgyhogy most a következő az Baja lesz, amit ajánlani tudok. Tűr István Múzeumban egy Szól a Rádió című kiállítás van. Ha már a rádióban vagyunk, akkor ezt mindenképpen úgy éreztem, hogy ajánlani kell. Április 16-án nyílt, és június 19-én fog bezárni. A Magyar Rádió 85 éves évfordulója alkalmából rendezték ezt a kiállítást. Egyébként a múzeumban az avar leletek nagyon nevezetesek, már csak azért is érdemes elmenni oda. Most, hogy a ország másik részébe kukkancsunk, Győrben is van egy érdekes kiállítást, amit a figyelmünkbe ajánlottak. Győrváros polgármesterének a halála, a Cechmeister Károly halálának a 100. évfordulójára rendeztek egy kiállítást, amelyikben a dualizmus korát mutatják be, tehát a polgármester tevékenységén keresztül a térségnek az életét is figyelemmel lehet kísérni ebben az időszakban. De a régi Magyarországhoz, Nagy Magyarországhoz sokkal nagyobb területek tartoztak, mint a maihoz, Fiume is magyar terület volt, úgyhogy ha valaki véletlenül Debrecenbe megy, a Déri Múzeum állandó kiállításai mellett, a Tengerre Magyar, Fiume Magyar Emlékezete címmel ez szintén egy érdekes kiállítást tekinthet meg, amit a horvát köztársaságnak a nagykövete nyitott meg egyébként. Kecskeméten is vannak érdekes kiállítások, a Kecskeméti Kulturális Központban. Ott pedig a Kecskeméti művésztelepnek az 1920-tól 1944-ig tartó időszakáról van szó, egy olyan időszakról, amelyik a magyar történelemben elég érdekesen alakult, és amelyikre majd vissza fogunk még térni az adás során a későbbiekben. Még régebbi múltra tekintünk vissza Aquincumban. Az Aquincumi Múzeum és Romkertnek a kiállítása Van új a föld alatt címmel nyílt meg április 16-án, és egy teljes évig, tehát a következő évig lehet majd megnézni. Itt az M0-ás körgyűrűn feltárásai során 2009-ben előkerült leleteket lehet megtekinteni, ezeket mutatják be. Természetesen itt is az állandó kiállításnak a leletei mellett. Tehát, hogyha valakit a római kor érdekel, meg az azt követő időszak a Budapest történetében, akkor nagyon tudjuk ajánlani. Ha viszont valaki nem a földben lent szeret turkálni, nem az érdekli, hanem föl szeretne nézni az égbe, akkor pedig egy másik kiállítást tudunk ajánlani, mégpedig a Közlekedési Múzeumnak a kiállítását, amelyikben holnap fog egy kiállítás nyílni a Petőfi csarnok emeletén, és a kiállítás megnyitója 11 órakor lesz, és nem csak bent a Petőfi csarnokban lehet majd ezt élvezni, hanem ezzel egy időben az égben fönt két repülő fog elhúzni a Petőfi csarnok fölött a Magyar Légi Forgalmi Szolgálatnak a támogatásával, veterán repülőgépek, LI-2-es és PO-2-es, hogyha valaki ezen a területen járatos, akkor számára ez bizonyára sokat mond. De a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban is érdekes kiállítás nyílt, mégpedig a Fekete Leves címmel, ami a török időkbe vezet vissza, megint csak egy olyan időszakba, ami a mai tárlatról tárlatra műsorunkban szintén, mint történelmi időszak szóba kerül. Az egész modern időszak a metál zenével indít a Néprajzi Múzeumnak az egyik kiállítása, amelyik a finnugor népekkel kapcsolatos ismereteinket kívánja feleleveníteni a kiállítás legelején, majd utána Finnországot mutatja be, a mai és a régi Finnországot. De emellett, hogyha valaki a más kultúrára is kíváncsi, Ázsiába is elmehet, vagy Óceánia területére, az aranyba rejtett arcok, aranymaszkok Ázsiából című kiállításnak a megtekintésével, illetőleg itthon hazatérhet Magyarországra az 50-es évekre, ahol az 1954-től 58-ig átányi emberek ugyanúgy éltek, mint 100 évvel ezelőtt, még a termelőszövetkezetek kialakulását megelőző időszakból rendkívül sok érdekes dolgot lehet megtudni a régi paraszti élettel kapcsolatban. De ha már említettem a Távol-Keletet, akkor a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumot is érdemes megemlíteni, ahol Hopp Ferenc utazásairól és az általa gyűjtött kincsekről lehet tájékozódni. Körülbelül 4000 darabot hozott magával saját gyűjteményben, és ezekből van ez a válogatás. Hogy a gyerekekre is gondoljunk, az Iparművészeti Múzeumban nem annyira a kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet, hanem inkább a Családi Gömb című családi vasárnapokra, ahol fordulatos logikai és táblás játékokkal vehetnek részt egész családok a különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokon, és természetesen megtekinthetik az állandó kiállítást is, és a Tükörben a világ az emberi természetről és a fenntartható fejlődésről egy környezetvédelmi kiállítást is megnézhetnek. Egyébként Hozd el anyót, az a címe a múzeumpedagógiai programjuknak. Ha valaki a Magyar Természettudományi Múzeumba szeretne menni, ott pedig egy érdekes kiállítás fog nyílni holnap, tehát az állandó kiállításokat kiegészítendő. Csapody Veráról nyílik egy kiállítás, ahol Csapody Verának az akvarelljeit mutatják be, pontosabban ebből egy válogatást. Róla érdemes tudni, hogy növényekkel foglalkozott, és olyan fantasztikusan szépen rajzolta le a növényeket, hogy a fényképnek a hűségének felelnek meg a rajzai. Ugyanakkor, mint a növénytan jó ismerője, egyesíteni tudta abban a növény rajzban mindazokat a jellegzetességeket, amik a növénynek a egyébként különböző egyedein figyelhetők csak meg. És végül, hogy ne fussunk ki az időből, utolsóképpen Szegedre szeretném elkalauzolni a kedves hallgatóinkat, ahol nem csak a Móra Ferenc Múzeum, hanem a Somogyi Könyvtár is számos érdekes kiállítást mutat be, tehát oda is érdemes elmenni, és pedig a Móra Ferenc Múzeumnak az egyik kiállítása a középkori kolostorokat mutatja be, a Fekete Ház kiállítóhelyen. A Somogyi Könyvtár pedig több kiállítást is rendez, a kiállítások között pedig van egy olyan, hogy amelyik a Dorozsmai Fiók Könyvtárában, Tisztelete, a Somogyi Könyvtár régi és ritka könyveit mutatja be a könyvtár kiállítása részeként. Egy másik kiállítása pedig, amelyik a Somogyi Könyvtárnak a központi területén van, az pedig Huszka Jenőnek az életét tárja föl a látogatók előtt, és pedig olyan formában, hogy különböző dokumentumokat, általa használt tárgyakat mutat be, és természetesen kottákat is, mindezt azért, hogy a kedves könyvtárlátogatók ne csak a könyveket tudják olvasni, hanem egyéb ismereteiket is bővíteni tudják. Úgyhogy most egy kis zene után Huszkának a Mária Főhadnagy című operettjéből fogunk egy részletet meghallgatni, és utána a levéltárba indulunk.
De érted, kasznár leszek, híres tumiszám!
Azán, amúgy igazán!
Hallgatunk Grigusikát, házra áll a láb.
Dalolj belősz a vidám nóta.
Apuk kapci a táron, van nekem egy cigányom, nem kötöm a pénzem a cikára. Kislány ül az ölembe, húzatom a fülembe, úgy ütülök végig a világra.
hallgatóink. Kedves hallgatóink, a Kontakt Rádióban a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják. Eddig elmondtuk a múzeumi híreinket, illetőleg különböző kiállítási híreinket, most pedig a fővárosi levéltárba fogunk elmenni, ahol egy nagyon érdekes kiállítás nyílt Pelbárt Jenőnek a rendezésében. Mellettem ül Pelbárt Jenő. Néhány szót szólna magáról, úgy tudjuk, hogy filigranológus. Mi ez, és hogyan lett?
Igen. A filigranológus az vízjelkutatót jelent, ugye a filigrán szóból ered ez az elnevezés, és ez tulajdonképpen egy érdekes összetett tudományág, mert ugye nem csak a vízzel, hanem maga a papír, és ami a papírhoz kötődik, az mind beletartozik. Ezzel foglalkozom így már több mint 40 éve. Egyébként ennek az egyik hozománya ez a Budapest Főváros Levéltári Kiállítás, és aminek ugye az a címe, hogy Vízjelek Budapest Főváros Levéltárából, és mintegy 1000 évet próbáltunk átfogni, de ebből tulajdonképpen 500 év az, ami erre a kiállításra most vonatkozik, gyakorlatilag majdnem megegyezik az önálló magyar vízelkészítés és önálló magyar papírkészítés idejével. Azért izgalmas.
És csak a fővárosi levéltárban van ez a kiállítás, mert úgy tudom, hogy máshol is nyíltak hasonló témájú kiállítások.
4 rendezvény van. A Magyar Papír és Vízeltörténeti Társaság a magyar papírhasználat 700 éves évfordulója alkalmából 4 helyszínen, 4 nagy intézménnyel összefogva rendezett kiállítást. Egyik a Budapest Főváros Levéltára, a másik a Bélyeg Múzeumban a Láthatatlan Szépség néven nyílt egy nagyon érdekes kiállítás. Itt egy Térfi Béla nevű bélyeg előtti leveleket gyűjtő embernek az anyagát dolgoztuk fel, több mint 2500 vízjelet nyertünk ki az ő papírjaiból, és olyan fantasztikus vízjelek vannak kiállítva, mint a páratlan egész Európában egyedülálló Krisztus szimbólum, ez egy óra víz, ami Krisztus halálát ábrázolja, és egy sor olyan uralkodói és egyéb különleges víz, ami egyetlen példányban létezik. A Magyarországos Levéltárban levéltári vízzel titkok címen nyílt, szintén egy áttekintő jellegű, 700 évet reprezentáló nagy kiállítás, ahol viszont királyok levelek, fejedelmi és egyéb különleges okiratok, okmányok, értékpapírok vannak kiállítva. Minden évszázadból a legkülönlegesebb, legritkább, legérdekesebb vízjeleket és papírokat válogattuk össze. És a fő kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban van, a Korvina termekben. Itt viszont egy teljes áttekintő jellegű anyagot láthatnak az érdeklődők, amilyet még soha nem láthattak, mivel Magyarországon sajnos nincs papírmúzeum, tehát sehol nem lehet ezeket a kincseket megtekinteni. A magyar vízjelkincset pillanatnyilag olyan 100 000-es törzsanyagra becsüljük, ebből az anyagból válogattunk össze egy hihetetlen anyagot. Egyébként a kiállításon Mona Lisától Ferenc Jóskáig és a legmodernebb, legnagyobb védelmi fokozatú értékpapír vízjelekig, amit most például a Diósgyőri papírgyár állít elő, ugye a bankjegyekhez és egyebekhez, ez mind ott látható. És át is világítjuk a vízjeleket.
Hát ez nagyon érdekes. És milyen módszerrel, hogyan mutatják be ezeket a tárgyakat, ezeket a vízjeleket? Mennyire láthatóak, mert ezek azért némelyik kicsi, ha bélyegre gondolok, például az nagyon kicsi, némelyik viszont feltehetőleg nagyobb méretű.
Budapest Főváros Levéltárában egy olyan anyagot válogattunk össze, ami még bennünket is meglepett. Tehát ki gondolta volna, amikor pár évvel ezelőtt elkezdtük a kutatást, hogy például Pest város A4 méretű vízjelet használ, gyönyörű szép vízjelet. Ebben van mindenféle állatmotívum, címermotívum, de ugye azt se gondoltuk, hogy például a felzett papírokhoz az egyesülés után Budapest főváros saját vízjeleket használ, többféle változatát is megtaláltuk ezeknek a csodálatos vízjeleknek, ami Budapest főváros címerét ábrázolja, de hát persze vízjelszerűen földolgozva. Tehát ezek nem kicsik, hanem inkább az a jellemző, hogy sokkal több benne a nagy vízjel. Például azt se gondoltuk volna, egy hatalmas nagy Neptun vízjelet találtunk Budapest főváros levéltárában, ami Európában is egy kuriózum, egy egyetlen példányban került eddig elő. És ezek mind nagyok, tehát ezek ilyen 10 centi és 20 centi közötti méretű vízjelek. Persze nyilván, hát a bélyegekben ott ugye kisebb a vízjel, de azért például az OSK kiállításon lehet a legmodernebb bélyegvízjelet, úgyhogy lézervízjelet látni. Tehát ott a drótvízjeltől a legmodernebb technikáig mindent bemutatunk.
Ezek szerint többféle technikával készültek a vízjelek.
Sokféle technikával készültek. Mondjuk a kezdeti időszakra az jellemző, hogy drótból hajlították, vagy lemezből vágták, és ezt rögzítették a merítőszitának a felületén. Budapest-Vörös levéltárában például nagyon izgalmas címervízjeleket lehet látni, családi címervízjeleket, amik ilyen drótvízjel technikával készültek. De például a legelső vízjelük is, ami 1500-ból származik, tehát nem tegnap készült, az is egy nagyon érdekes, mert az például a pápai államból, a pápai államnak a beszállító papírmalmából származik, egy ilyen mérleget ábrázol egy körben, és ugye be tudtuk határozni, hogy ez Fabriano papírmalmnak a terméke, ami önmagában egy híresség. És ez az ő legelső vízjelük. Tehát ettől a vízjeltől gyakorlatilag egészen Trianonig be tudjuk mutatni az ő vízjelanyagukat. Ami még nagyon izgalmas és érdekes, hogy ami miatt Budapest főváros levéltáranyaga különleges, tulajdonképpen a magyar papírkereskedelem az a 18. század elején, közepén indult el, és egy nagyon híres magyar papírkereskedő, Kapellner János nevű, ez éppen Budán működött. És az ő nevéhez, az ő tevékenységéhez köthető az, hogy ő gyönyörű szép magyar címervízjeleket, nagyon bonyolult, hatalmas nagy A4 méretű vízjeleket használt, de neki nem volt papírmalma. Tehát ez az első példa a magyar papírtörténetben, hogy elválik a két dolog, tehát hogy nem a papírmalom az, aki a vízjelet a papírba beleviszi és forgalmazza, hanem egy papírkereskedő saját vízjelekkel áll elő, mert nagyon sokat találtunk az ő anyagából, és méghozzá gyönyörűekkel, tehát európai mércével mérve nagyon szépek ezek a vízjelek. A kiállításon egyébként olyan formában lehet megtekinteni, hogy ezeket ugye kirajzoltuk a papírból, majd mérethűen és látványhűen digitalizáltuk, és szépen színesen kinyomtattuk, és ezek mindenhol a papírok mellett ott vannak ezek a vízjelek, tehát rögtön köthető is, hogy melyik papírban, vagy melyik korszakban milyen jellegű vízjelet használtak.
Ez nagyon érdekes, viszont úgy hallottam Fehérvári László kollégámtól, hogy a Széchenyi könyvtárbeli kiállításhoz egy animációt is készített. Ez melyik időszaknak a malmait mutatja be, illetőleg a működésüket?
Sajnálatos módon ugye Trianonnal 200 magyar papírmalmot vesztettünk el, és 104 magyar papírgyárat, de ez még nem volt elég, gyakorlatilag egyetlen egy sem maradt Közép-Magyarországon éppen. Na most ebből kiindulva elhatároztuk a Fehérvári László barátommal, hogy 3 olyan papírmalmot, aminek megmaradtak a tervrajzai, gyakorlatilag 3D-be színesbe mozgást is bemutatva újraépítjük, és ő ezt 3D-be megcsinálta, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag elindulunk a papírmalom épületen kívül, lehet látni, hogy forognak a vízikerekek, ugye, mert a magyar papírmalmok azok vízimalmok voltak, tehát ez a vízikerék volt a gépereje tulajdonképpen a papírmalomnak, és akkor bemegyünk szépen minden egyes épületébe a malomnak, mert hogy körülbelül mindegyikben volt legalább 8 olyan, ami rongyválogató, papírmerítő, és így tovább. Ezeket bemutatjuk, hogy ezek hogy néztek ki, és milyen berendezéseket használtak, hogy működtek a foszlató kalapácsok, és persze ezt mind hang is kíséri. Úgyhogy izgalmas.
De ez nagyon érdekes lehet, és akkor most lenne egy szubjektív kérdésem. A fővárosi levéltárban, aminek ugye az alcíme 700 éves a magyar papírhasználat, melyik az a papír vagy vízjel, ami leginkább a szívéhez nőtt?
Hát most erre nyilván csak azt mondhatom, hogy a legelső magyarországi vízjel. Ugye innen számítjuk ezt a 700 évet, egyébként a magyarországos levéltárban őrzik, és most eredetiben megtekinthető ez a papír is. Ez Gentilis de Monteflorumnak, pápai követnek az oklevele, amit 1310. május 2-án Pozsonyban írt. És az érdekessége az, hogy tulajdonképpen közjogi jellegű dolgokat nem nagyon írtak ebben az időszakban papírra, meg még később is egy darabig, nem így történt, hanem pergamerre írták, de ezt mégis papírra írta. Ugyanakkor viszont ez az egész magyar papírtörténet, nem csak a papírtörténet, hanem a történelmet is megváltoztatta. Tudnilik, ebben a levélben Benedek erdélyi püspöktől visszakérte Károly Róbert számára a Szent Koronát, hogy harmadszor is ugye megkoronázhassák végre legitim módon, mert az első kettő azt ugye a rendek nem fogadták el, és ennek a kis papírnak a hatására visszaküldte a Kán László az Erdélyvajda, megkoronázták Károly Róbertet, és tudjuk, hogy ő Anzsúházból való magyar király lett, és pillanatokat visszaállította Itáliával a papírkereskedelmet, aminek az lett a következménye, hogy már a 10-es években a magyar hiteles helyek elkezdték a papírt használni. És azt látjuk, hogy a 20-as, 30-as években szinte az egész történelmi Magyarország területén már mindenki papírt használ. És ugye hát ez a szívünknek kedves. Na most az első, tehát a Gentilis által kiadott oklevélben egy sárkányvízjel van.
Sárkány. Sárkány. Kína jut az ember eszébe.
Inkább jusson az eszünkbe a pápai állam, ugyanis ez a papír, ugye a pápai udvari beszállító papírmalom, Fabriano papírmalomból származik, és ebben az időben az volt a szokás, hogy közismert jelképeket használtak, például a sárkányt, vagy egy szarvas fejet, vagy egy keresztet. Tehát amit
sárkány,
mindenki...
sárkányörő Szent Györgyre gondoltak, mondjuk?
Igen, tehát ezek alapvetően vallási motivumok voltak kezdetben, majd aztán egy kicsit 50 évvel előrébb szaladunk, akkor már mesterjegyek is találhatók a vízjelek között, és hogyha egy 100 évet előre ugrunk, akkor ott azt látjuk, hogy ott már névvízjelek, különféle címervízek, családcím, ország, város címerek, tehát ott már a motivumok sokasága jelenik meg, de ami érdekes, ugye a magyar papírkészítők nagyon vallásos emberek voltak, és ennek például nagyon szép példáit láthatjuk Budapest főváros levéltárában is, de a másik három helyszínen is, gyönyörű szép vallási motivumokat dolgoztak fel, tehát amit az ember nem gondol, olyanok, hogy napba öltözött asszony, angyali üdvözlet. Ezek mind a magyar vízjel kincsbe feldolgozott motivumok, és egyedülállóak, mert Európában senki nem használt ilyen motivumot, csak a magyar papírkészítők.
Hát nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, most egy kis zene következik megint, és utána szintén levélanyagról és levéltári anyagról lesz szó, ugyanitt, de egy teljesen más jellegű. Úgyhogy zene után a belgrádi történeti levéltárnak a vendégkiállításával folytatjuk.
Hey, are you going to go to the game on Friday?
Well, I was thinking about it. Why?
Oh, I don't know. Just asking. Oh, I met this girl. I gotta tell you about it later.
So he won't see that I want and I'm needing everything that we should be. I'll bet she's beautiful, that girl he talks about, and she's got everything that I had to live without. True talks to me, I laugh 'cause it's just so funny. Singing, don't know why I do. Drew walks by me. Can he tell that I can't breathe? And there he goes, so perfectly. The kind of flawless I wish I could be. She better hold him tight, give him all the love, look in those beautiful eyes and know she's lucky, 'cause he's the reason for the teardrops on my guitar. The only thing that keeps me wishing on a wishing star. He's the song in the car I keep singing, don't know why I do.
Kedves hallgatóink, tehát önök a Kontakt Rádióban a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, amelyikben a Fővárosi Levéltárnak az egyik nagyon érdekes kiállításáról beszéltünk. Pelbárti Jenővel folytattuk a beszélgetést, és még egy nagyon fontos dologra nem jutott idő. Mi is ez?
Azok a vízjelek és azok a papírtörténeti emlékek, amik például Budapest Fővárosi Levéltárnak ki vannak állítva, még az interneten is elérhetők. Tehát ez egy újdonság, beléptünk Európába. A digitális magyar vízjel adatbankban több mint 1000 magyar vízjel tekinthető meg, illetve hát kereshető gyakorlatilag. Úgyhogy ezt ajánlom mindenki figyelmén.
Hogyan lehet ezt megtalálni?
Nagyon egyszerű, mert hogyha a mapavit szót beütik, akkor abban a pillanatban bejön, de hogyha beütik azt, hogy digitális magyar vízjel adatbank, akkor szintén, úgyhogy rögtön rátalálnak.
talán egyszerűbb így. Viszont, hogyha már itt adatbankoknál tartunk, meg levéltárról beszéltünk, akkor térjünk vissza az eredeti témánkhoz. Tehát a történeti, a budapesti fővárosi levéltárnak van egy olyan kiállítása is, amelyik egy másik levéltár, a belgrádi történeti levéltárnak az anyagát mutatja be. Csifári Gabriellával beszélgetünk. Mi is ez tulajdonképpen? Mit lehet ott látni?
Először is, mielőtt még belekezdenék a mondani valóba, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatót, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a KKDS-nek és a Kontakt Rádiónak is, hogy lehetőséget ad arra, hogy két kiállításunkat és a Budapest Főváros Levéltárának történetét, lényegét, fontosságát dióhéjba bemutassam. Ez a kiállítás, Velbát Jenő kiállítása fenn az égbe található az emeleten, a Banyicai tábor, fogolytáborról szóló kiállítás viszont a földszinten található, úgy is mondhatnám, úgy is fogalmazhatnék, hogy a pokolba található, hiszen itt egy koncentrációs tábor történetét mutatják be. Nem is akárhogy, nem hagyományos eszközökkel. Ne keresünk dokumentumokat, ne keresünk iratokat, fényképeket, ez egy különleges installáció, egy különleges, szinte képzőnszeti alkotásnak beillő, ravatalszerű építmény található az aulában, a bejárattal szemközt. Meg is torpan az ember, a lelke, hogy összeszűkül, hogyha bemegyek magába a kiállító térbe, ami olyan, mint egy ravatal, akkor egy fiatal nőnek az exhumált holttestét lehet látni, Levi Micsics Rahela, zsidó származású hölgynek a holttestét, Vera nevezetű kislányával, 4 éves kislány. És tulajdonképpen, ahogy belépek a térbe, egy feketeség fogad. És amikor közelebb lépek, akkor olyan, mint egy koncentrációs táborban egy szökni próbáló fogolyra ráirányítanák a figyelmet, illetve a lámpákat. Az ember lelke összeszűkül rögtön. Mi is ez a Banyicai tábor? Ez a tábor, ez a gyűjtőtábor volt.
Hol volt?
Ez Belgrád mellett volt. Eléggé feltűnő helyen, nem véletlen. Ez nem megsemmisítő tábor volt. Ez egy gyűjtőtábor volt, 41 májusában született meg az a gondolat, hogy egy olyan tábort alakítsanak ki, ahol hát tulajdonképpen a politikailag gyanús személyeket, ellenállókat, partizánokat összegyűjtsék. Éppen ezért egyébként egy tábor lakóit tekintve, összetételét, társadalmi összetételét tekintve nagyon sok az értelmiségi például. De tulajdonképpen ez a tábor, ez 39 hónapig működött. És hát szerencsénkre, és a történészek szerencséjére fent maradt 8 egyedülálló nyilvántartó könyv, amiből egy kicsit úgy visszaforgatva az idő kerekét tudjuk rekonstruálni, hogy kik vettek részt, illetve kiket szállítottak oda a táborba, kik szenvedtek ott, kinek volt ez az életük vége, kinek jelentett az életük végét. És hát tulajdonképpen ugye elgondolkodtam, amikor ott lapozgattam a kiállításon ezeket a cirilbetűs, szerb nyelven írt nyilvántartó könyveket, hogy vajon miért kellett ilyen alaposan felírni ezeknek az embereknek az adatait. A születési nevüket, a nevüket, az, hogy volt-e gyerekük, az, hogy házasok voltak-e, amikor tudtuk, hogy mi vár rájuk, illetve tudták, hogy mi vár rájuk. Ezek a nyilvántartó könyvek, ezekből megtudjuk, hogy a tábor 39 hónapja alatt tulajdonképpen 23.600 fogoly fordult meg ebben a táborban, illetve ebből sajnos 4.000 fogoly halálát lelte. Ez azt jelenti, hogy ha úgy kiszámoljuk, akkor minden harmadik, negyedik napon kivégeztek valakit. És tulajdonképpen, mivel politikai foglyokról volt javarészt, a férfiak nagy része, tehát 90%-a férfi volt, fiatal férfi volt. Nagyon érdekes, hogy utána néztem az interneten, hogy Banyicai tábor. Mi jön ki a keresésben? És kijött két érdekes név. Az egyik a későbbi földművelési miniszternek, szerb földművelési miniszternek a neve, és a másik egy költő esszéírónak a neve, aki a Belgrádi Nemzeti Múzeumnak az igazgatója volt, 45-től 62-ig. Ez is bizonyítja, hogy bizony-bizony, azért eléggé kvalifikált emberkék voltak itt. Voltak egyetemi tanárok, akadémikusok, voltak egyetemisták, tanárok, előadásokat tartottak a táborban. Tehát tulajdonképpen volt ott konszolidált élet is, de nagyobb részt a poklot jelentette mindazoknak, akik oda mentek, akiket oda vittek. Számot kaptak ezek az emberek, elveszítették a személyiségüket, azt is lehet mondani, hogy az identitásukat. Gondoljunk csak bele, 39 hónap. Mi mindent elveszítünk a lelkünkből, amíg ott voltunk, ott vagyunk, ott sínlődünk, és nem tudjuk, mi vár ránk. 4 kategória osztották az oda érkező transportokat. Az elsőkre halál várt, az első kategóriákban a legbűnösebbek voltak. És mi volt a bűnük? Hogy politikailag megbízhatatlanok voltak a megszálló csapatok számára, a velük korrabból álló kormány számára.
Ők is tudták ezt?
Ők is tudták, igen. Ők is tudták ezt. A második csoportban a hosszabb ott tartózkodásra ítélték az embereket, természetesen minden pokoli velejárójával együtt. A harmadik csoportba tartozókat tovább vitték kényszermunkára Németországba, illetve a helyi környező vidékre, és voltak lámlám olyanok is, akik szabadultak. Például az előbb említett 2 igen neves és igen nagy tudományú földművelési miniszter, az is szabadult, szabadon bocsájtották. De tulajdonképpen az az érdekes, hogy a táborban lévő több tízezer emberből, többnek a fele földműveléssel foglalkozott. Tehát egy egyszerű parasztember volt, akik nem szolgáltatták be azt a kvótát a megszálló csapatoknak. Azért kellett itt sínylődniük. Nagyon kevés volt a munkás, és elég sok az iparos. Tehát nagyon érdekes megnézni, hogy a társadalmi összetételre tekintve kik voltak ebben a táborban, illetve honnan jöttek ezek az emberek. Javarészt Szerbiából és Bánátból jöttek. Nem is véletlen egyébként, hogy tulajdonképpen ezek a nyilvántartó könyvek is szerb nyelven íródtak, de lényeg az, hogy olyan forrásokat jelent számunkra ezek a nyilvántartó könyvek, amelyek egy kicsit úgy alátámasztják az eddigi nézetemet, hogy mi történészek és levéltárosok gyakran esünk abba a hibába, hogy visszafelé írjuk a történelmet, amit nem szabad írni. Visszafelé írni a mai agyunkkal, a mai értékítéletünkkel, a mai jelképeinkkel, a mai identitásunkkal. És a múltra valahol úgy kell tekinteni, mint egy önálló kultúrára, a maga komplex kommunikációs rendszerével. És ezek a dokumentumok, ezeket a szörnyű adatokat, de kincseket, tehát egy levéltáros történész számára nyújtó, tehát kincseket nyújtó forrásokat, ezeket használva kell valahogy felépítenünk a múltat, valahogy rekonstruálnunk a történelmünket.
Említetted, hogy gyerek is volt a halottak között. Hogy került egy gyerek bele ebbe a politikai táborba?
Nagyon szépen köszönöm a jó kérdést. Nagyon-nagyon-nagyon alá segítettél. Tulajdonképpen ez a tábor, ez a legnagyobb számba gyűjtötte össze a partizánok és ellenállók családtagjait. Tuszként ott tartották őket. Nagyon sok terhes nő volt ott, akik ott szülték meg a gyerekeiket. Igen, árvaházba adták, illetve egy rögtönzött árvaházba vitték a gyerekeket. És nagyon érdekes, hogy az a szerencsétlen fiatal nő, akinek az exhumált holttestét, illetve a fotóját látjuk, ennek a nőnek a pici csecsemő fia is ott született ebben a táborban. És mit tesz Isten? Ez a gyerek túlélte ezt a szörnyű borzalmat. Tehát tulajdonképpen gyerekek is voltak, nagyon sokan voltak 18 éven alattiak. Sokan voltak, és mondom, nagyon sok diák volt, főiskolai és egyetemista diák volt. Tehát tulajdonképpen a társadalmi számarányokhoz tekintve nagyon felülreprezentált volt az értelmiségiek számarány ebben a táborban.
Viszont akkor ez a tábor azt is mutatja, hogy a koncentrációs táborokban akkor nem a nemzeti hovatartozás alapján szállítottak be nagyon sok embert.
Voltak olyan táborok, de mint mondom, az egy megsemmisítő tábor volt. Innen nem messze az Imonyi tábor volt megsemmisítő tábor, ami hát tulajdonképpen néhány hónapos fennmaradása vagy fennléte alatt több mint 40 ezer zsidót és cigányt végeztek ki. Ez a tábor, ez célirányosan a politikai megbízhatatlan elemeket gyűjtötte össze. Tehát, hogy szem előtt legyenek. És nem tudom, említettem-e az előbb, hogy ez a tábor, ez egy katonai objektum volt korábban. Nem véletlen, hogy nagyon szem előtt volt. A belgrádiak láthatták, ráláthattak. Nézzük meg, hogy a megsemmisítő táborokat elrejtik. Nézzük meg Auschwitzot, Buchenwaldot, Bergen-Belsent, és hosszasan lehet sorolni. Ezeket nem lehet látni, ezek ott vannak a fák mögött. Ezeket még repülő sem igazán látja. Viszont ezek a gyűjtőtáborok, pontosan azért, mert a politikailag megbízhatatlan emblemeket gyűjtötték be, ezeket direkt úgy előtérbe tolták, megfélemlítésként. Ide kerülsz, ha nem vagy megbízható.
Lehet tudni más túlélőkről is a táborból? Illetőleg, hogy mi lett velük, hogyan éltek, tehát hogyan tudtak újból beilleszkedni?
Nem tudok róla. Nagyon jó lenne ilyen kutatásokat végezni. Én nagyon-nagyon régóta kutatom a koncentrációs táborokat, túlélők iratait, személyes iratait, naplóit, mindazt az irodalmat, ami erről szól. Csak következtetni tudok. Az biztos, vagy hogyha mondjuk a Recski táborban nálunk túlélt, fogoly életet túlélt emberek agyával gondolkodom, és nézem azokat a személyes dokumentumokatól fejegyezték gondolataikat, arra tudok következtetni, hogy meghasadt emberek ezek, és nagyon-nagyon kevésbé tudnak erről az időszakról szólni. Jó lenne ez irányban is. A Bajnicai tábor túlélt emberekkel riportokat készíteni, hogyha megnyílnak, nagyon jó lenne, mert nagyon érdekes anyag gyúlna össze.
Hát köszönöm egyenlőre, hagyjuk abba a beszélgetést, mert eljött megint a zene ideje, úgyhogy egy kis zenét fogunk hallgatni, és utána akkor a levéltárat fogjuk bemutatni, ahol ezt megrendezték. Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, amely a KKDS támogatásával jött létre. A levéltár is, a fővárosi levéltár is szakszervezet révén ugye a KKDS-nek a része. Egy kicsit mutassuk be ezt a levéltárat, de mielőtt ebbe belekezdenénk, a levéltárnak eddig két kiállításáról hallottunk. Az egyik kiállítás a vízgyereket és a magyar papírtörténetet mutatta be, a másik pedig egy másik, a belgrádi levéltárnak az anyaga alapján összeállított, igencsak szokatlan kiállítást, a koncentrációs táborról. Csifári Gabriella volt, aki bemutatta. Gabi, néhány szót mondjál magadról is, illetőleg, hogyha még van valami, amit szeretnél hozzátenni az előzőekhez, akkor azt hiszem itt az alkalom.
Pontosan, ezt a kiállítást kiegészít egy multimédiás prezentáció is. 93 képet tartalmaz, és megdöbbentő. A interneti világában élünk, a számítógép világában sok százezer kép jön felénk, tehát tulajdonképpen a kiállító teremben is képekkel kell megszólítani a látogatókat. Ez a 93 kép olyan döbbenetes képet mutat be, fotót mutat be az egykori fogolytábor lakóiról, a parancsnokokról, magáról a táborról, azokról a helyiségekről, ahol szenvedtek, és ahol több éven keresztül el kellett viselni az embertelen bánásmódot, hogy tulajdonképpen így együtt ez az installáció, ezzel a multimédiás prezentációval együtt hat dinamikusan és elemi erővel az emberre. Magamról annyit, hogy Budapest Főváros levéltárának főlevéltárosa vagyok, és hát tulajdonképpen 26 éve vagyok levéltáros. De tulajdonképpen hobbiként, vagy szenvedélyből mondjuk azt, könyveket írok és szerkesztek, 12 könyv, önálló kötetem jelent meg mindez idáig, tulajdonképpen 5 kötet egy Születem című sorozatban, magyar írók, képzőművészek, színészek, politikusok és hát tudósok önéletrajzét adom közre, és nyílt leveleket, igen izgalmas publicisztikai műfaj, de egy kicsit könnyebb, habosabb vizekre hajózók, magyar, régmúlt magyar fürdővilágról is írtam egy könyvet, nagyon szép színes képes könyv. Búcsúszavak, nagyon sokszor foglalkozom a halál gondolatával, búcsúszavak, magyar írók, költők, színészek utolsó szavait, felettük elmondott gyászbeszédet közre adtam, illetve talán eltűnök hintelet címmel ugyanez, de magyar politikusok és tudósok utolsó szavait, leveleit és gondolatait is közreadtam könyvbe. A legutolsó könyvem az novemberben jelent, 2009 novemberében jelent meg, Rejtett arcok, híres magyarok más oldalról, és ebbe 64 híres magyarról beszélek, írókról, költőkről, színészekről, akik ebben a kötetben nem a tőlük megszokott arcát mutatják be, hanem egy kicsit más arcukat, Pécsi Sándor, Mezei Mária, mint jogászhallgató, vagy Jászai Mara, mint festő. Vagy például Csát Géza, mint orvos. Németh László, mint iskolaorvos. Tehát tulajdonképpen egy kicsit másképp mutatkoznak meg. A probléma ott van, hogy ezek az emberek, ezek a rendkívüli emberek, ezek valahogy elhalványultak az időben. És én szerettem volna egy kicsit hétköznapi emberként a hétköznapi életbe bemutatni őket. Hogy milyenek voltak ők esendőként, milyenek voltak gyenge emberként, vagy milyenek voltak ők nagyszerűségükben. És ebben a könyvben 230 korabeli dokumentum segítségével ezt az arcukat, a civil arcukat próbáltam egy kicsit felvillantani az olvasóknak.
Most akkor visszatérve a hétköznapi emberekre, a hétköznapi emberek is gyakran szeretnének menni, vagy mennek is levéltárba, nem csak könyvtárba. A Teve utcában egy egészen új levéltár van. Miért volt szükség erre a levéltárba, és kik menjenek oda? Mit kínál nekik a levéltár?
Pontosan 1998-99-ben építették fel ezt a csodaszép épületet.
1800?
1998-ban és 99-ben 5 helyen volt az anyagunk. Tulajdonképpen ez egy óriási nagy levéltárnak, tehát direkt levéltárnak épült ez a hatalmas épület. Európában is egyedülálló. Maga az iratanyag is egyedülálló. Én nagyon sokszor gondolkodtam 26 éves levéltárosi múltam alatt, hogy hogyan tudnám meghatározni, mi az, hogy levéltár. És Sütő Andrástól loptam azt a gondolatot, hogy papírba zárt történelmünk múltunk. Mert olyan dokumentumokat, iratokat, fotókat, térképeket őrzünk ott, amivel tulajdonképpen rekonstruálni tudjuk, meg tudjuk mutatni a fővárosunk múltját. Tulajdonképpen ugyanolyan fontos, mint a másik két közgyűjtemény, a múltunk tárgyemlékeit őrző múzeumok, illetve a nyomtatott iratanyagot őrző könyvtárak. Tehát tulajdonképpen a kollektív emlékezetünk egyik nagyon-nagyon fontos tárháza. Levéltárunk, mint ahogy a neve is mondja, főváros. A főváros történetével foglalkozik, a városegyesítés előtti történetével, tehát Pest, Buda és Óbuda történetével, illetve a városegyesítés utáni történettel. És tulajdonképpen itt állami, illetve helyi önkormányzati iratokat őriznek, illetve olyan közszolgálatot ellátó szervek, cégek, vállalatok, egyesületek iratanyagát, amelynek történeti értéke van, amelynek maradandó értéke van. Tehát tulajdonképpen mi a mi 26 ezer írott folyométernyi anyagunk, gondoljuk el mennyi ez, tehát 26 kilométernyi anyagról van szó. Ezzel tulajdonképpen lefedjük egészen a törökkortól kezdve napjainkig a főváros történetére vonatkozó, tehát a főváros történetét. Ha kezünkbe veszük akármelyik iratot, térképet, fotót, stb., a főváros múltja jön felénk. De itt nem csak kutatókat szolgálunk ki. A kutató az egy nagyon vékony réteg, hanem itt az egyszerű embert is, aki bejön az utcáról, és azt mondja nekünk, hogy kérek szépen egy iskoláigazolást. Miért kell? Például a nyugdíj kiszámításához. Munkaigazolásokat adunk. Kárpotlási ügyekben nagyon előjártunk például. Vagy például olyan közjegyzői iratokat tudunk átnyújtani a kedves látogatóknak, amelyben hát bizony-bizony válóperek, hagyatéki perek vannak. Tehát tulajdonképpen, és hát ami a legfontosabb, és azért kicsit hajoljon magam felé a kezem, én a Budapest anyakönyvek referense vagyok, tehát mint minden levéltárban, a Budapest főváros levéltárában is reneszánszal télik a családkutatások. Mindenki kíváncsi magára, a múltjára, a rokonaira, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a kutatásoknak majdnem a fele anyakönyvi kutatásokban merül ki. A másik fele pedig a magas építési tervtár, illetve a tervtári anyag. 1873 óta egészen napjainkig az építési engedélyezési tervek nálunk vannak. Tehát, ha valaki Budapesten hozzányúl az épülethez, akár műemléképülethez, akár középülethez, akkor nálunk köt ki. Tehát nálunk kell ezeket az engedélyezési terveket kérni. És bizony nagyon sokat megspórol, ha hozzánk fordul.
És mire van szüksége? Hogyan tud oda menni az utcáról? Egyszerűen bemegy? Vagy kell valamit vinnie magával?
Hát mivel ez közlevéltár, alanyi jogon jár mindenkinek, hogy ingyenesen kutathat nálunk. Igen, bejön az utcáról, de akár nem kell bejönni, hanem otthonról az interneten keresztül is. Tulajdonképpen online kitöltheti a megfelelő dokumentumokat, beiratkozik hozzánk. Ha kutatási témára kíváncsi, vagy ha kutat, akkor megfelelő támogatással kiadhatunk anyagot, olyat is, ami adatvédelmi szempontból problémás, vagy anonimizált anyagot kap. Vagy tulajdonképpen csak bejön a kutatótermünkben, van egy részről ügyfélszolgálatunk, és van kutatótermünk.
És mikor mehet? Tehát a nyitva tartási idő, mondjuk nyilván szombaton, vasárnap nincs nyitva a levéltár, hétköznapokon...
Pontosan, hétköznapokon reggel 9-től délután 16 óra 30-ig mehet, és vannak hosszabbított napjaink is. Tehát van a szerdai nap, és van a pénteki nap, amikor hát a pénteki nap 4 óráig, de a szerdai nap azt tulajdonképpen majdnem 7 óráig ott vagyunk. Szeretettel várjuk a kedves látogatókat.
Most említetted, hogy ez egy nagyon szép modern épület. Hogy néz ki, és a levéltári anyagot hogyan helyezték be el benne, ezt a 26 kilométernyi anyagot? Hogyan lehet itt tájékozódni?
Ez egy óriási épület, ami három részből áll, ABC épületből, és tulajdonképpen a C épület, tehát a C épület az, ahol az anyagokat találhatjuk. Ez a 6 emeleten keresztül, gondoljuk csak el, 6 emeleten keresztül vannak ezek a raktárak. Dugig tele vannak ezek a raktárak, és tulajdonképpen még várunk egy csomó anyagot, hatalmas mennyiségű anyagot. Tehát tulajdonképpen ez három blokkból áll, ez a hatalmas nagy épület komplexum. Az egyik része, ami a kutatókat, az ügyfeleket fogadja, a másik, amit az anyagokkal, az iratanyagok vannak, és a harmadik részében, mivel azért ezt nem említettem, és nagyon-nagyon fontos levéltári feladat, levéltárosi feladat, nem csak az, hogy rendszerezzük, és nem csak az, hogy a kutatók rendelkezésre bocsássuk az anyagot, hanem azt, hogy fenntartsuk az utókornak, hogy restauráljuk. Ez nagyon fontos feladat.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és akkor jövő héten adásunk ismétlését ismét meg lehet hallgatni, 2 hét múlva pedig újabb élőadással jelentkezünk. Viszontlátásra, kedves hallgatóink, és köszönöm a beszélgetés beszélgető partnereimnek, Pelbárt Jenőnek és Csifári Gabriellának.
Köszönöm szépen!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.